beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Veronikával, az Ifjú Lámpás Missziós Közösség tagjával, Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban Szabó Veronikát, az Ifjú Lámpás Missziós Közösség tagját.
Én is nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jöjj, Szentlélek, Úristen! Nálad nélkül semmi az ember, de neked veled minden lehetséges. Jöjj, Szentlélek, és áradj ki most itt közöttünk, a mi szívünkbe. Te legyél az, aki így vezeted ezt a beszélgetést. Te legyél az, aki szavakat adsz a számba, gondolatokat a fejembe. És kérlek, hogy akik most hallgatják ezt a rádiót, neki is adj nyitott szívet, hogy amit általam így üzenni szeretnél nekik, vagy szeretnéd ezáltal megérinteni az ő szívüket, azt képesek legyenek befogadni. És drága szentek, Szűz Mária, kérek titeket, hogy imádkozzatok értünk, és járjatok közben értünk a mi mennyei atyánknál. Amen.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Kérlek, Veronika, mutatkozz be, mesélj a gyermekkorodról nekünk, honnan jössz?
Én vidékről származom, Hódmezővásárhelyen születtem, és a szüleim római katolikusak, és nagyon szépen neveltek bennünket, hogy nem csak a hagyományos keresztény életet adták át nekünk, hanem valóban meg is élték, élik a hitüket, és ezt az élő hitet adták át nekünk. Mi 9-en vagyunk testvérek, én vagyok a középső gyerek, van 3 nővérem és egy bátyám, és 3 öcsém és egy húgom, amiért nagyon hálás vagyok, hogy mindannyian jóban vagyunk egymással, és hogy tényleg így tudunk egymásra számítani. Alapvetően nagyon boldog gyerekkorom volt, legalábbis az otthon töltött időnek egy része az nagyon boldog volt, egészen addig, amíg be nem kerültem az iskolába. Már óvodáskorom óta jártam hittanra, a plébániára, és otthon is mindig volt esti imádság, meg szóba került az Isten, és egészen pici gyerekkorom óta így az alap, hogy az Isten él, és az Isten jó és szeret.
Szent István plébániára?
Igen.
Nagyon sok hivatás van Hódmezővásárhelyről.
Hát vannak, igen, szerencsére.
Jó lelki élet van ott.
Igen. Ezzel együtt, hogy ilyen jó alapokat kaptam a szüleimtől, meg a hitoktatóimtól is, az iskolába bekerülve egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol egyedül voltam vallásos, és igazából ez így ment 12 éven keresztül, ami nehéz volt, kihívásokkal teli, mert emlékszem, még alsóban volt egy ilyen hitvitánk is a többiekkel, hogy valami hitkérdésben, akkor még volt egy osztálytársam, aki amúgy a családos közösségnek a tagja volt, és akkor együtt voltunk, csak aztán elment abból az iskolából, és hogy így vitatkoztunk szünetben az osztálytársakkal, nagyon nagy vita kerekedett ki ebből, és amikor becsöngettek, akkor talán ezt érzékelte, és aztán megkérdezte, hogy mi a probléma, így elmondtuk neki, és valahogy úgy emlékszem, hogy az volt az ő kommunikáció, hogy igazából nekünk van igazunk, vagy valami ilyesmi. De hogy ezt mégsem nyerességnek éltem meg, hanem egy ilyen tök nagy kudarcnak, hogy akkor ezáltal én már nem leszek tagja a menő csoportnak, vagy az embereknek a tagja, és hogy nagyon az osztály peremére kerültem. És igazából elég sok bántást kaptam a hitem miatt az iskolában. Meg is fogalmaztam magamba egy időben egy nagyon-nagyon fájdalmas mondatot, hogy bárcsak ne születtem volna keresztény családba, mert akkor most engem szeretnének az emberek, és lennének barátaim. De nem voltak. És mivel otthon sokan voltunk, és ha bár tényleg egy nagyon-nagyon szerető családban nőttem föl, azért a sok gyerkőc miatt úgy nem nagyon jutott az egyénre ilyen nagyon sok figyelmes idő a szüleimtől. És ha bár megkérdezték, hogy hogy vagyok, mondtam, hogy jól. Ugye nem volt velem probléma az iskolában, vagy kitűnő tanuló voltam, szóval ez nem volt probléma. És így nagyon sok mindent így befele éltem meg.
Tehát így nehéz volt neked az iskolában.
Igen, igen.
De megvallottad a hitedet ott is azért?
Inkább visszahúzottam, és inkább nem beszéltem erről. És persze mindenki tudta rólam, de mégis, hogyha szóba került, akkor inkább tereltem a témát. De emellett viszont jártam ugyanúgy a plébániára a hittanközösségbe, ahol tényleg nagyon nagy mélységeket jártunk meg együtt, és nagyon sokat tanultunk a hitünkről. És hogy ez a kettősség volt jellemző az én életemre, hogy egyrészt utáltam azt, hogy én keresztény vagyok, másrészt pedig valahol ez volt a legszebb része az életemnek. És ez a belső feszültség, ez csak így nőtt bennem. De aztán igazából bérmálkozó is lettem, és ott is ezt így komolyan gondoltam, de mégis, ahogy kikerültem ebből a közegből, elballagtam 12-ből, fölkerültem Budapestre, és ez olyan volt, mint egy ilyen nagy lélegzetvétel számomra, hogy végre hátrahagyhatom ezt a múltamat, ezt a belső feszültséget, vagy az, hogy nincsenek barátaim, és hogy új életet kezdhetek. És nagyon-nagyon élveztem az egyetemet, amit tanultam. Földrajztörténeti tanárszakon végeztem az egyetemen, és nagyon jó barátaim lettek az egyetemről is, meg amúgy el is kezdtem ugyanúgy járni katolikus egyetemi közösségbe, és igazából nem nagyon változott meg sok minden abból a szempontból, hogy volt a keresztény életem, amikor közösségbe jártam, és dicsőítettem az Istent, és többiekkel együtt imádkoztam, sőt, még sokszor nagyon kritikus is voltam másokkal szemben, hogy miért nem élik meg radikálisabban a hitüket. Másik oldalról viszont ott volt az, hogy ha nem vagyok keresztény közegben, akkor meg egyáltalán nem viselkedek úgy, mint egy keresztény.
És ezt akkor te föl is fedezted magadban, vagy csak utólag látod így?
Utólag látom leginkább. De akkor is volt bennem egy ilyen belső bizonytalanság, hogy valószínűleg ez így nem jó. Vagy azt tudom, hogy sok mindent azért tettem meg az egyetemi közegben, hogy nehogy az legyen, mint 12 éven keresztül, hogy engem elutasítanak, és nem fognak szeretni, és hogy nem lesznek barátaim. És ott is volt többször ilyen, hogy így valahogy fölmerült egy ilyen téma így az Istennel kapcsolatban, és akkor így próbáltam a jó fejt adni, hogy jaj, de nem úgy gondolom, mert én jó arc vagyok, meg nem tudom, és hogy eszem a szavaimmal így nagyon tereltem ezeket a témákat, és valahol így meg is tagadtam az Istent, legalábbis azt, hogy én úgy igazán hozzá tartozom. És igazából ez nagyon-nagyon fájt nekem. De mégis fontosabb volt az, hogy az emberek szeressenek, mint hogy én az Istenhez tartozzak. És hogy ezt így valahogy el is fogadtam, vagy hogy aztán egyre kevesebbet foglalkoztam én az Isten témával a katolikus egyetemi közösségben, és kicsit csalódtam, hogy tényleg inkább egy baráti közösség, mint sem az, hogy közösen keressük az Istent. És hogy ha bár tényleg jó alapokat kaptam, mert nagyon sokat tanultam, hogy azt láttam a világban, hogy hiába tanuljuk a mi egyházunknak a tanításait, meg hiába nézzük meg, hogy ezek a tanítások miért is vannak, igazából a legtöbben nem ezt élik. És lehet, hogy eljárnak szentmisére, mert szokás, meg kell, meg lehet, hogy elmennek időnként jónni, vagy imádkozom, az Isten jó és szeret, de közben pedig megválogatjuk azt, hogy miben is hiszünk, és miben nem. És azt hiszem, ezzel kapcsolatban is volt benne egy ilyen kietlenség, hogy akkor hol az igazság. És igazából voltak kérdéseim, de hogy nem nagyon találtam rájuk választ, ugye a saját közegemben. Nem mondom, hogy hatalmas nagy kutatásokat végeztem ezzel kapcsolatban, de hogy így élő példákat nem láttam. És ez nagyon fájt, másrészt meg az volt bennem, hogy hát akkor biztos azért nincs, mert ez nem létezik. Hanem biztos, ez csak egy elmélet, vagy csak a nagy szentekhez kapcsolódik az, hogy így tényleg tudják az Istent követni. És emlékszem, hogy egyetem vége felé úgy hát egyre mélyebbre kerültem így lelki szempontból, egyre kevesebbet jártam szentmisére is, meg egyre kevesebbet jártam gyónni is, aminek utólag láttam a hatását, hogy mennyire könnyen be tud rántani aztán így a világ ezáltal, ha nincsenek meg a szentségeknek a megtartó ereje. És volt egy nagyon fontos kérdéskör az életemben, hogy azt állapítottam meg, hogy egyetem végére én elég sok mindent elértem, amit úgy kitűztem célul, meg hogy amit úgy elvártam magamtól, nagyon jól végeztem az egyetemen, nagyon szerettem azt, amit tanultam. A mentortanáraim is mondták, hogy nagyon ügyesen bánok a gyerekekkel, és hogy remélik, hogy a szakmában maradok, mert ez nagyon, nagyon fontos, hogy legyenek jó pedagógusok. Igazából anyagilag is elég jól összeszedtem magamat, mert nagyon sok ösztöndíjat kaptam, meg dolgoztam is mellette.
De valami hiányzott.
Valami hiányzott.
Nem érezted teljesen jól magadat, ugye?
Nem. És azt hittem, hogy ami hiányzik, az a szerelem. Mert hogy nem volt párkapcsolatom addig, és hogy hiányzott az, hogy valaki teljes igent mondjon rám. És utólag visszagondolva valóban ez hiányzott az életemben, de nem úgy, ahogy én azt elképzeltem. Az Isten hiányzott nekem, aki tényleg szenvedélyes szerelemmel szeret engemet. De hogy ezt úgy nem tudtam megfogalmazni. Csak az, hogy a szerelem hiányzik az életemből, és hogy azt látom magam körül, hogy valószínűleg azért nincsen párkapcsolatom, mert hogy túl sok gát van bennem, főleg így a szexualitás terén, hogy ha bár én tanultam, hogy a tisztaság fontos és szép, és valóban így fejben meg is volt ez, ezt egyáltalán nem láttam a saját környezetembe, és a legnagyobb csalódás az volt, hogy esetben a családomban sem. Olyan sok emberről derült ki később, hogy mégsem tartották meg úgy, ahogy én azt tanultam, hogy az úgy helyes. És nagyon kiábrándultam az egészből, hogy akkor most itt mi van, vagy hogy van. És valahol harugódtam is az Istenre, hogy minek ad olyan parancsokat, meg szabályokat, amiket nem is lehet betartani. Pedig tudom, hogy azok jó emberek, szóval nem rossz emberekről van szó. Igazából nagyon szép, mert az egyetem befejezése után én el akartam menekülni kicsit, mert nem találtam a helyemet ugye a világban, hogy mindent elértem, de hogy nem vagyok boldog. Külföldre akartam menni önkénteskedni, de helyett végül az ifjúlámpás missziós iskolába csöppentem bele.
Hogy kerültél oda? Hogy hallottál erről?
Hát nagyon random. Úgyhogy már a önkénteskedéshez így meg is voltak a jelentkezések, meg már csak a motivációs level hiányzott volna, csak épp nagyon nem voltam motivált semmiben, ezért nehéz volt megfogalmazni. És egyszerűen egy levelező listán jött egy e-mail, hogy missziós iskola, egy eladó hűtő és egy elvihető mosógép levél között, hogy ilyen e-mail is érkezett, és általában ezeket ki szoktam törölni, vagy hogy ezekkel nem szoktam foglalkozni. De valahogy ez a missziós iskola megnevezés így megfogott, rákattintottam, és azt a három mutatót, ami bele volt írva a levélbe, azt úgy elolvastam, és ott volt egy ilyen honlap linkje is, és rákattintottam, és elkezdtem így olvasni. És egy fél percig ilyen teljes boldogság töltötte, hogy na, ez az, amit én keresek.
És mit találtál ott? Meséld, mert szerintem a hallgatók közül is kevesen ismerik.
Igen. Alapvetően ez egy olyan missziós iskola, ami arra jött létre Franciaországban, hogy a fiatalok éhezik az igazságot, és éhezik az Istent, és szomjazzák, és egy bencés szerzetes így meghallotta egy a fiataloknak a kiáltását, és arra jött rá, hogy azért is olyan nehéz a fiatalok, mert nem tudják, hogy miben hisznek. Lehet, hogy van egy nevetetés, lehet, hogy vannak szokások, de hogy a teológiai mélységét nem tudják. És egy olyan bentlakásos iskolát alapított meg, ami arról szól, hogy egy évig, egy tanéven keresztül fiatalok együtt élnek, együtt van egy, hát úgy néz ki, mint egy ilyen szerzetesi életmód, hogy vannak közös imádságaink, vannak közös szolgálataink, mint takarítás, vagy főzés, vagy ilyesmi, vagy közös zenélés, és emellett vannak teológiai képzéseink is, ahol tanulhatunk a mi hitünkről. Kicsit úgy kell elképzelni, mint hogy azért missziós iskola, mert ahogy Mózes fölmegy a hegyre, és találkozik az Istennel, ebből a találkozásból megy aztán le a hegyről, és elmondja, hogy mit mondott az Isten neki. És ez is egy kicsit olyan, hogy elhagyjuk a világot, nem is használunk telefont, csak heti egyszer, elhagyjuk a barátainkat, a családunkat, elhagyjuk a munkahelyünket, a tanulmányainkat, és egy évig tényleg csak az Istennel vagyunk. És ebből a találkozásból aztán pedig időnként vannak ilyen missziós időszakaink, ahol két hétre elmegyünk egy városba, ahol meghívnak, és ott tanúságot teszünk a fiataloknak. És aztán egész helyetlenül jelentkeztem. Igazából csak érdekelt ez a történet, mert túl sokat, ugye amikor én jelentkeztem, a legeslegelső év volt Magyarországon, és semmilyen információm nem volt róla. És akkor felhívtam Roska Péter atyát, hogy ez micsoda, és mondta, hogy menjek el találkozni. És akkor én nem akartam vele találkozni, mert eleve is így féltem a papoktól, vagy nem voltak jó tapasztalataim. És így fogadott, és mint kiderült, az a beszélgetés egy fölvétel is volt egyben. Ami mondom, én nem mondtam én ezt biztosra, csak úgy érdekel. De aztán mégis szeptemberre ott találtam magamat. És az az év az egy ilyen nagyon, nagyon nagy fordulat.
Roska Péter atya hozta létre a Magyar Missziós Iskolát. ugye?
Nem egészen. Amikor kicsit elment világot látni, akkor talált rá erre az iskolára Franciaországban, és meg is kérdezte az alapító atyát, hogy hogyan tudja ő ezt megalapítani Magyarországon, és azt mondta neki Daniel Ange, hogy sehogy, hanem küldj ki Franciaországba fiatalokat, hogy éljék meg ezt a közösségi életet, és ők majd megalapítják Magyarországon. És ez így is történt, hogy 4 magyar kiment Franciaországba, és ott eltöltöttek 2 évet is, és utána ők Péter atya segítségével alapították meg ezt az iskolát. Nekem ez egy hatalmas élmény, tapasztalat, és igazából azt mondom, hogy az igazi megtérésem.
Szóval kedvet kaptál, és mentél, elvégeztél egy évet ebben az iskolában.
Igazából nem nagy kedvel mentem ebbe az iskolába. Azért mentem oda, mert a kicsi fejembe összeraktam, hogyha én boldog életet akarok élni, akkor igazából az Istenre kell építkeznem. Vagy hogy ez így fejben megvolt, hogy csak nála van az, amit én keresek, csak ez nem volt meg, hogy mi ez. De hogy nagyon szerettem mondjuk a szentek életét is, és ott is láttam, hogy én igazából erre vágyom. És ez ilyen nagyon tudatos döntés volt, hogy adok egy esélyt még az Istennek, hogy mutassa meg, hogy ő tényleg Isten, vagy hagyjuk az egészet. Tényleg megmutatta. És annyira szép látnom azt, hogy az a kislány, aki így félt megvallani a hitét, meg terelte a témát, meg igazából valahol meg is tagadta, egy évet odaadva az Istennek, igazából az igaz életet kaptam ajándékul tőle. Vagy hogy összehasonlíthatatlanul más az előtte lévő életem, mint ami azóta van. Szabadság és hatalmas öröm van bennem. És képes vagyok az utcán rózsafűzért hadonászva imádkozni, és kiabálni azt, hogy Krisztus feltámadt. Vagy képes vagyok táncra perülni a templomba, hogyha éppen arra indít a Szentlélek, és úgy minden a helyére került. És ezt nem azt mondom, hogy küzdelemmentes, meg nincsenek nehézségek, mert azok vannak ugyanúgy. Nagyon, nagyon nehéz dolgok is vannak. Például az, hogy megküzdeni önmagammal, vagy a saját sebzettségeimmel. De hogy az Isten tényleg megadja hozzá a kegyelmet. Annyira örülök, hogy ezt így megtapasztalhattam, hogy azért is nagyon szép ez a missziós iskola, mert együtt imádkozunk, együtt tanulunk, és együtt vagyunk közösségbe. Szóval amit tanulunk, azt kvázi át is ültetjük a gyakorlatba, akár az imába, akár a testvéri életbe.
És ebben az első évben, amikor ott voltál, hányan voltatok résztvevők?
11-en voltunk.
És az a 4 fiatal, aki Franciaországba visszajött?
Végül 2 maradtak benne, akik tényleg ott bent is laktak velünk, 2 meg így kívülről segítették.
És Budapesten van ez az iskola?
Igen, Budapesten, a Gyablonka úton. És egy ilyen nagy csoda, hogy amikor kerestek házat, hogy hol lehet egy 10 pár fiatalt így elszállásolni, akkor a Szűz Mária társasága így felajánlotta, hogy az ő leggyakorlatos házokat használhatjuk.
De jó.
És ami nekem nagyon-nagyon erős isteni tapasztalat, hogy az egész iskola adományokból él, hogy az Isten tényleg gondoskodik, hogyha az Isten elhívást ad, akkor gondoskodik mindenről. De hogy ez nem azt jelenti, hogy végig kenyéren és vízen éltünk, hanem az ünnepnapokon mindig sokkal bőségesebben érkezett adomány. Voltak szűkölködő napok is, de azzal megtanultuk értékelni azt, amit így kapunk, vagy azt, amink van. Ez a közösség, vagy ez az iskola, aztán alapvetően egy évre szól, de mi olyan megérintettek lettünk az Isten szeretete által, hogy azóta is így van 2 lakóközösség, ahol így együtt élünk, és igyekszünk ezt az örömöt és szabadságot tovább élni imában és közös missziózásban.
Szabó Veronikával, az Ifjú Lámpás missziós közösség tagjával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.